Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Mai vendégem Szőlősi Gábor, az Agrofutura Kft. Vezetője, ügyvezetője?
Ügyvezetője és egyik tulajdonosa.
És társtulajdonosa. A két kérdésről szeretnénk beszélni, egyrészt az Agrofuturáról, és hogyha lesz időnk, akkor a Garden Futuráról. A hallgatók számára a bevezetésben azért most is elmondom, hogy szeptemberben minden héten jelentkezünk podcasttal. Ennek az oka az, hogy szeptember utolsó hetében egész héten át lesz a fenntarthatósági expo, kint a Hung Expo területén, és az elmúlt 4 adásban olyan vállalkozásokat mutattam be, akik kiállítóként megjelennek majd az expón, és valamilyen fenntarthatósági problémára kézzelfogható megoldást kínálnak. Na most ezúttal is így lesz, ez az 5. alkalom, az 5. vállalkozás, akit bemutatok, és ezért is örülök, hogy Szőlősi Gábor elfogadta a felkérésemet. Az előző 2-höz hasonlóan ismét a mezőgazdaság és a környezet lesz a beszélgetésünknek a fő témája, hiszen amikor készültem a beszélgetésre, akkor, hogyha egy mondatra egyszerűsítettem az Agrofutura célját, és megfogalmaztam magam számára, akkor a természet ökológiai egyensúlyának támogatása a mezőgazdaságban, így foglaltam össze, és hogy ez pontos definíció-e, tehát az arszpoétikáját, a célját a cégnek pontosan visszaadja, ezt majd ő mindjárt elmondja.
Igen, jól visszaadja, meglepően jól visszaadja. Erre kevesen szoktak gondolni, amikor elindulunk ezen a beszélgetésen, és annak is örülök, hogy egyszer említette a mezőgazdaságot és a környezetet. Tulajdonképpen az alapprobléma az, hogy a mezőgazdasági termőfelületek, a talajok, a földek túlságosan mesterségessé váltak. Alapvetően a természeti közegben helyezkedik el, de valahogy kialakult az elmúlt jellemzően 100 évben egy olyan gazdálkodási szemlélet, ami a mezőgazdasági felületet, legyen a szántóföld, vagy dísznövénykertészet, vagy gyümölcstermesztés, bármilyen mezőgazdasági ágazat, az mint hogyha a természettől kívül állna, és a természet már átment egy ilyen zavaró tényezőben. És az egész gazdálkodási technológia arra épült föl, hogy minél függetlenebbé tudja, minél irányítottabbá tudja tenni a gazdálkodási tevékenységet tulajdonképpen a természeti tényezőktől úgy, hogy közben maga az egész tevékenység az a természeti környezetben zajlódik természetesen. Hogy ennek mi az oka, maga az ember is, ugye már nem tekintjük magunkat, a környezetünk a természetnek a részének, maga az ember, és emiatt egy távolságtartás kialakult. Tehát amiket végzünk, tevékenységet is a természettől egy távolságtartással végezzük. És gyakorlatilag amire, ahogy a mezőgazdaságban ez tükröződik, az a gépeknek és a vegyszereknek a túlsúlyos használata.
Bocsánat, mondhatnám úgy is, hogy nem együtt akarunk élni a környezettel és a természettel, hanem uralkodni akarunk rajta. Az, amit mondott nekem, ha átfordítom a saját gondolatomra, akkor ez a mondat szűrődött le egyben, nem? Hogy nem a természet részének tekintjük magunkat, hanem valami kívülálló egységnek, amelyiknek joga, kiváltsága, hogy uralma ráhajtsa, nem művelje, nem együttműködjön vele, hanem uralma ráhajtsa a természetet. Valami, ez a kiinduló pont, ez a gondolkodásnak a gyökere?
Igen, így van. Maga az ember hajlamos erre, hogy felette állónak gondolja magát a természeti folyamatoktól. Ez abból is látszik, hogy a legtöbb gazda, ha esik, akkor az a baj, hogyha a szárazság van, az a baj. Tehát, hogy a természetre mindig lehet panaszkodni. Most a mi ügyfeleink, akik alapvetően erről a kémiai és mechanikus mezőgazdaságról, amit most nevezünk konvencionális mezőgazdaságnak, elindulnak egy biológiai alapú gazdálkodásba. Már egy idő után nem panaszkodnak az időjárásra, hanem úgy elfogadják, hogy hát ez van, és tulajdonképpen most ennek annak örülünk, ami van. Nyilván vannak szélsőségek, 2022-ben senki nem szerette a végtelen aszályt és az esőhiányt, de hogy alapvetően azok, akik biológiai alapú vagy regeneratív szemléletben kezdenek el gazdálkodni, sokkal közelebb kerülnek a természeti folyamatokhoz, sőt, átalakul az egész folyamat, és ebből az irányító pozícióból átalakul egy támogató pozícióba a gazdának a tevékenysége. Nem irányítani akarja a talajban lévő folyamatokat, vagy a növénynek az élettani folyamatait, hanem hagyja, hogy a természet működjön, és ezeket a természetes folyamatokat kezdi el támogatni, alá dolgozni a természetnek. A kettő között nagyon nagy pozícióbeli különbség van, és egy teljesen más gazdálkodási technológia.
És a felfogás. Ja, talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hát ennek azért már jó ideje, hogy vendégem volt Dobos Endre, akit ön úgy tudom, hogy ismer. Igen. A Miskolci Egyetemnek a tanára, akivel erről beszélgettünk, hogy leromlott a talajnak a minősége, részben a rossz művelés következtében, hogy porosítjuk a talajt, ő így fogalmazott, hogy az a jó, az volt a jó, legalábbis a korábbi felfogás szerint, hogyha olyan úgy nézett ki, mint egy biliárdasztal, mint egy homokozó, és ez teljesen tönkretette a talajnak a szerkezetét, oxigénellátását, szemcsés szerkezetét, és erózióhoz vezetett, és romló termés átlagokhoz vezetett, hiszen nem volt megfelelő oxigén, nem volt megfelelő a vízháztartása a talajnak, ennek következtében a növények fejlődéséhez szükséges feltételek, amiket a talaj biztosított korábban, azok nem voltak meg. És ő is arról beszélt, ez jutott eszembe, amikor az imént mondta, hogy igen, a talaj minőségének a romlása, amit ugye idegen szóval degradációnak hívunk, az, hogy kizsigereltük a talajt, és rossz munka módszereket alkalmaztunk, akár a gépesítés révén, ez bizony nem fenntartható, ezen változtatni kell, mert népiesen szólva, ha ezt folytatjuk, akkor magunk alatt vágjuk a fát.
Így van, és erre a helyzetre nyilván ez már mindenkinek egyértelmű. Valamikor, amikor 2012-ben elkezdtük, akkor ezek a fogalmak még nem léteztek.
Igen, ez azért.
Tehát az, hogy regeneratív,
erre kellett egy 10 év, hogy egyáltalán. Igen. Pontosan azért, mert egyébként a tapasztalat, az elmúlt 10 évben szerintem ez a tapasztalat, amiről az imént beszélt, az megérlelte ezt a, nem csak a tudást, hanem az igényt is arra a gazdák részéről, hogy csináljuk ezt valahogy másként.
Igen, másként, de mégis a regeneratív gazdálkodásnak erre a válasza az az, hogy használj nagyobb gépet, nagyobb traktort, még több vegyszert. Tehát az a károkozás, az, hogy a talajok most ilyen állapotban vannak, ez az emberi tevékenységnek a következménye. Ez egy gazdálkodási módszert annak a következménye. Minden folyamat a talajban 3 lábon áll, fizikain, kémiain és biológiain. És gyakorlatilag a biológiai folyamatokkal nem foglalkoztunk az elmúlt évtizedekben. Fizikával mindig is foglalkoztunk, hiszen mióta föltaláltuk a nyelet, és azt rátettünk egy vasdarabot, azóta kapálunk. Tehát, hogy ez az embernek a növény termesztésével egy idős. A mostani műtrágyagyártási technológiákat minimum 100-150 éve ismerjük és használjuk. Mindemellett a talajnak a biológiai működése, amit igazából mikroszkóppal tudunk megismerni, tehát a talaj biológiai működése, amiben ugye, amit látunk, az a giliszta, de a mikróbák, azok a milliméternek az ezred részei, a baktériumok, a gombák hálózatai, ez a nagy talaj táplálékháló. Ennek a vizsgálatának gyakorlatilag pár évtizedes múltja van. És a biotechnológiák fejlődése mostanra ért oda, hogy kézzelfogható, jó minőségű megoldásokat kínál a gazdák részére. Tehát ebben nem az van, hogy ez egy nagy összeesküvés elmélet, és akkor itt minden így a világ ellenünk fordult, hanem az van, hogy ez volt a folyamat, a természetes fejlődési folyamat a mezőgazdaságnak. De most már tudjuk, hogy a biológiai lábbal kell tulajdonképpen elsősorban foglalkoznunk. Tehát az eddigi módszer szerint mindenre válasz a kémia volt, gyomirtószer, műtrágya, növényvédőszer, és a vas volt, száncsuk, lazítsuk, boronáljuk, intenzíven hatoljunk be a talajba, és úgy alakítsunk egy talajszerkezetet. Na most ezeknek háttérbe kell szorulni, és előtérbe kell szorulni a biológiai folyamatok felépítésének, és ebben az a paradigmaváltás, a trükkös, hogy ahhoz, hogy a biológiai folyamatok jól tudjanak működni, ahhoz a kémiát, meg a mechanikát, tehát a talajművelést és a vegyszerek használatát drasztikusan vissza kell szorítani. És ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert a gazda irányítani akarja a folyamatokat. Itt pedig rá kell támaszkodni a természetre, a természetet behívni a rendszerbe, mint az én gazdatársamat, és vele együtt harmóniában dolgozni. Ehhez bizalom kell, meg bátorság kell, de most már sok éves tapasztalatunk az, hogy az így működő gazdaságok sokkal kiegyensúlyozottabb terméseredményeket hoznak, és ami sokkal fontosabb, hogy sokkal tisztább, sokkal magasabb minőségű termést is élelmiszer nyújtanak a társadalomnak.
És plusz még a földnek a minősége is.
Hát persze. Jó. Hát persze.
Ugye a talaj termőképességének visszaállítás, hogy ezt mondta, és hogy ennek egy komoly mikrobiológiai támogatást kell adni a talajnak, az, hogy a kizsigerelt, lepusztult talaj termőképességét meg tudjuk erősíteni, ez egy viszonylag hosszú folyamat.
Igen.
Ugye önök erre többféle terméket javasolnak, állítottak elő, találtak ki. Beszéljünk talán kettőről. Az egyik a humusz tea,
igen,
hogy ez micsoda, és a humusz komposzt, hogy ez hogy készül, milyen célt szolgál, az előbbi problémákat hogyan, milyen módon oldja meg, milyen időtávon belül fejti ki jótékony hatását, erről mindenképpen szerintem beszélünk, biztos, hogy érdekli a hallgatókat.
Így van. Amit mi behoztunk, ugye regeneratív mezőgazdasági technológiákkal több tanácsadó cikk foglalkozik. A mi specialitásunk ebben az, hogy ezt a gazda hogyan csinálja úgy, hogy a gazdaság valóban ki tudjon alakítani egy zárt láncú körkörös gazdálkodást, és tulajdonképpen a gazdaságban most hulladék számba menő anyagokat, például, hát szerves tárgya nem hulladék, de alul hasznosított, vagy a szármaradványok, vagy akár a városokból bejövő zöld hulladék, vagy a nyesedékek, vagy a hibás termékek, amik nem mehetnek ki, amik nem piacosíthatók. Tehát ezekből az anyagokból a gazdaság elő tud állítani saját magának olyan nagy hozzáadott értékű inputanyagokat, amivel tudja helyettesíteni a műtrágyát, meg a növényvédőszert. És ennek a két, tulajdonképpen egy gazdaság elkezd komposztálni. Gondolnánk azt, hogy hát ez milyen kézenfekvő, de nem az, mert mi Magyarországon nem vagyunk a komposztálásnak, a komposzt kultúra a magyar mezőgazdaságból alapvetően hiányzik, inkább ilyen trágya érlelő a komposztálás, és a trágya érlelős nem pont ugyanaz. Van egy komposztálási protokollunk, ezt úgy hívják, hogy irányított aerob humuszkomposztálás, amiből gyakorlatilag bármilyen biomasszából 8 hét alatt, tehát 2 hónap alatt egy olyan komposztot, úgynevezett humuszkomposztot tudunk létrehozni, ami képes az erodálódott beteg talajoknak a folyamatait, a mikrobiológiai és talajépítő folyamatait helyreállítani. Nyilván nem önmagában, tehát kell ez gazdálkodási technológia, tehát ehhez kellenek a regeneratív gazdálkodási módszernek a többi tagjai, a takarónövényeknek a használata, a köztes növények használata, a növénytársítás, a szántás elhagyása, minimum művelés, tehát hogy ez egy rendszernek a része. Ugye a humuszkomposzt egyik legfontosabb jellemzője, hogy a komposztunk a 8. hét végére rövid szénláncú humuszt tartalmaz, úgynevezett friss humuszt, ami a mostani tankönyvek szerint körülbelül pár száz év alatt zajlódik le a természetben.
Tehát fölgyorsítjuk a természeti folyamatot.
2 hónap alatt össze tudunk hozni egy olyan oltóanyagot a talajba, amit hogyha kihelyezünk, akkor az ott tovább tud fejlődni, és a talaj elkezdi tudni az önfenntartó, önmegújító feladatait, képességeit helyreállítani, és így tudjuk elhagyni a vegyszereket, és így tudjuk elhagyni tulajdonképpen a talajművelést.
A Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk valakinek van egy kis kertje, mondjuk induljunk egy közepes településből, mindenkinek van kertje, mindenkinek van udvara, vágja a füvet, metzi a bokrokat, fákat, tehát keletkezik mindenféle növényi termés, zöldséget, gyümölcsöt, ebből is keletkezik valami, lehullik a lomb. Ebből mindből tudnak egyébként komposztot csinálni? Mindegyiket föl tudják erre használni?
Gyakorlatilag minden. Tehát ugye ott kellene indulni a dolognak, hogy a kertből nem származik el semmi, hanem ami biomassa, ahol keletkezik, egy lehullott levél, vagy egy konyhában keletkezett lehámozott zöldséghi, vagy a mezőgazdaságban például a trágya, az kerüljön be egy irányított feldolgozási folyamatba, amit komposztálásnak nevezünk. A lényeg az irányított folyamaton van, hogy nem csak egy kupacot építek, hanem azt egy módszertan szerint fogom komposztálni. És ennek a lépcsői valóban a kiskert, és aztán a gazdaság, és akkor az önkormányzatnak a közös területei, és a mezőgazdasági területek. Az a nagy különbség egy kiskert között, hogy ezt kézzel meg lehet csinálni. Mikor mezőgazdasági tevékenységről beszélünk, az egy gépesített forma. Tehát ott már ugye, több ezer, akár egy több ezer, vagy több tízezer tonnányi biomasszát kell egy nagyobb gazdaságnak megmozgatni, éves szinten földolgozni, ott már ennek gépesített professzionális módszerei vannak.
De ezt tudják önök csinálni? Tehát, tehát egy nagyobb méretben is egyébként elő tudják állítani ezt a...
Hogyne. Tehát mi azt csináljuk, hogy a delokalizált helyi komposztálása jó, mert a szállítási költség az
tehát mondjuk összegyűjteni a faluban, és akkor vagy a községben, és akkor ott a községben egy az adott méretnek megfelelő ilyen gépparkot létrehozni, vagy ezt nem tudom, ez egy ilyen tartály, vagy nem értek a technológiához. Tehát ezt létrehozni, és akkor a faluban keletkező zöld hulladékot, tehát nyilván méretezhető, néhány hét alatt, ugye azt mondta, 8 hét alatt egy jó komposzt alakítani, és aztán akár a gazdák számára, ez most, hogy ez milyen módon történik, a kiszállítás, ez részletkérdés, de a gazdák számára hozzáférhetővé tenni.
Itt szét kell választani a városi zöld hulladékot és a mezőgazdaságban keletkező mezőgazdasági melléktermékeket. Tehát a mezőgazdasági melléktermékeket a gazdák tudják maguknak saját felhasználásra komposztálni, és mi alapvetően ezt csináljuk. Tehát egy gazdaságba kimegyünk, megnézzük, hogy milyen biomasszák keletkeznek, amik most alulhasznosítottak, megkeressük a megfelelő helyszínt. Ez egy forgatásos komposztálás, egy traktor hajt egy gépet, ami ezt az egész anyagot homogenizálja, nedvesíti, bevezetjük ennek a technológiát, kiképezzük az embereket, a gazdaságnak az alkalmazottait erre a technológiára, és tulajdonképpen a gazdaság saját maga számára fog előállítani saját anyagaiból humuszkomposztot.
Hány helyen csinálják ezt?
30-on felül. Ez a harmadik évünk, amikor ezt intenzíven csináljuk, hogy először meg kellett csinálnunk a technológiát, nekünk van egy saját komposzttelepünk, és itt ezen a komposzttelepen nem csak komposztálunk, hanem növényi részeket szenesítünk, bioszenet, vagy biocsárt is előállítunk, ami egy másik biomassa feldolgozási technológia, és ezeket vegyítjük, összehozzuk.
Akkor beszéljünk a másikról is, a komposztteáról.
A komposztteá, ezt amerikai gazdák találták ki. Jó minőségű komposztot csinálni az nem könnyű és nem olcsó, azt meg kell tanulni, meg ugye gépesítettség kell hozzá, és akkor azon gondolkodtak, hogy egy jó komposztnak egy nagyon fontos mutatója a mikrobiológiai változatosság. Egy szuper komposztban 5-7 ezer mikróba fajt meg tudunk különböztetni milliárdos nagyságrendben. Ezek nagyon nagy számok, mondjuk a más mezőgazdasági oltóanyagokhoz képest, amiben ilyen 3-4-5-10-12 faj van. A komposztban tudunk egy ilyen nagy diverzitást létrehozni, és hogyha ezt a komposztot beletesszük vízbe, és adunk hozzá olyan tápanyagot a mikrobánk nagyon szeretnek, meg nagyon sok oxigént, akkor tulajdonképpen ebből a komposztból tudunk egy vizes kivonatot készíteni, amit komposztteának hívunk, és aztán a komposztból felszaporított mikróbákat ki tudjuk permetezni a földre. ez a komposztel. Csak hogy érzékeltessem itt az arányokat, tehát egy vödörnyi, egy 12 literes vagy 15 literes vödörből 10 hektárra elegendő oltóanyagot lehet így előállítani.
Akkor higítani kell nyilván.
Higítani kell, tehát hogy ezt a 15 liternyi komposztot, ugye ez egy vödörnyi komposztot, így van, ezt beletesszük 1000 liternyi vízbe,
és
ezt így van egy gépbe, ezt levegőztetjük, forgatjuk, tehát hogy egy intenzív folyamaton megy keresztül, egy nap alatt, 24 óra alatt van készen, és másnap a gazda fogja ezt a komposztát, ezt a mikrobiológiai oltóanyagot, és kifújja a tarlóra, mint szárbontóanyag, vagy kifújja a gyümölcsösbe, mint biokontrollanyag. Tulajdonképpen minden ilyen technológiának, biotechnológiának az a célja, hogy a talajban, illetve a növénynek a felszínén minél nagyobb mikrobiológiai változatosságot tudjon létrehozni. Mert a legnagyobb kárszenvedője ennek a modern, konvencionális gép- és vegyszerelő mezőgazdaságnak az az, hogy elvesztettük a talajoknak a biodiverzitását. Tehát amit most tapasztalunk a világban, a fajok számának elvesztése és az egyedszámok csökkenése, az ugyanúgy végbement a mezőgazdasági talajokban, és a városi talajokban is. És valójában ugye a természetnek a módszere, hogy az időjárási szélsőségekre tudjon reagálni, végtelen számú időjárási változó van, az a diverzitás. És a talajban, a talajnak az ellenálló képességét, a talajnak a mikrobiológiai diverzitása adja meg. És a modern mezőgazdaság ezt vágta tönkre.
Nyilván a hallgatók egy része megkérdezné, hogy jó, ez nekem tetszik, de akkor beszéljünk a költségekről, beszéljünk a hatékonyságról, beszéljünk a megtérülésről, és arról, hogy ez a különböző terményeknek a minőségét hogyan befolyásolja. Nyilván az elmúlt években szereztek erre vonatkozó tapasztalatot, tehát gondolom önnek azért ez nem okoz nehézséget erre válaszolni.
Igen, egyrészt Banság, az én egy biogazdálkodó vagyok, szentföldi gazdálkodást folytatok, beülök a traktorba, megvetek, meg mindent csinálok, komposztálunk is, illetve több kutatásfejlesztési projekt, tehát nagyon fontos, hogy tényszerű számok alá tudjuk támasztani ezeket az eredményeket, és hát a gazdahálózatunk. Azt a termés mennyiséget, amit egy vegyszeres, nagyon odafigyelt, minden géppel kimegyek, minden vegyszer, mindent megadok a növénynek, szemlélettel végzünk, akkor a termés mennyiséget mi a regeneratív módszerekkel nem tudunk előállítani. Nagyjából egy ilyen 10-20%-kal kevesebb a termés mennyiségünk. De az a profit, ami a gazda zsebében marad, az viszont jóval magasabb, mint a többi technológia, mint a vegyszeres technológiák, meg a gépes technológiák, mert ahelyett, hogy a pénzt elköltenék külső input anyagra, meg gázolajra, meg gépre, ami egyébként mind környezetszennyező tevékenység, a gyártási folyamattól kezdve a felhasználásig folyamatban, ehelyett a pénzt bent tartja a gazdaságban, és saját munkájából állítja elő ezeket az anyagokat, vagy ezeket a helyettesítő komposztanyagokat és a komposztát, illetve jóval kevesebb munkaműveletet végez a földön. Tehát termés mennyiségben kevesebbünk lesz, de, és itt jön a mennyiség, és a tápértéke a növényekben.
Ez a kérdésem, igen. Tehát ez egy általános probléma, amit egyre gyakrabban szóvá tesznek, amiről egyre gyakrabban olvashatunk, hogy szép a gyümölcs, szép a zöldség, de a beltartalma, a tápértéke, az összesen hasonlítható azzal, amit mi mondjuk én gyerekkoromban fogyasztottam, legyen szó almáról, barackról, sárgarépáról. És ez összefüggésben van a talaj kizsigerelésével, a talaj tápanyagtartalmának csökkenésével, és az ilyen szempontból túlhajtott vegyszerezéssel, műtrágyázással. Tehát akkor a 10-20% az azért egy elviselhető termés mennyiség csökkenés, a költségeknél akkor egy jelentős megtakarítás, és itt jön az utolsó, mert ez a három elem azért ez együtt vizsgálandó, a termék minőségének nyilván ez zöldségre, gyümölcsre, egyéb szántóföldi kultúrákra is igaz, a termék minőségének viszont, vagy minősége jelentősen javul.
Így van. A növényeknek az antioxidáns tartalma, a vitamin tartalma, az illatanyagai, az íz hatása, a színe, ez mind mikrobiológiai folyamat. Azokban a talajokban, ahol hagyjuk a mikrobiológiát felszaporodni, el fogják tudni végezni ezt a tevékenységet. Tehát alapvetően a mikro-makro elem tartalma a regeneratív és a konvencionális terményeknek, terméseknek ugyanaz. A lényegi különbség az az antioxidáns, és ez adja meg a minőségi különbséget, a vitamin és az antioxidáns tartalom. És arról nem is beszélve, hogy van illata és íze az epernek és a paradicsomnak. Van olyan epertermesztőnk, aki kimegy a standjával, és olyan illatot áraszt a standja, hogy drágában el tudja adni az eprét, mint a szomszéd, standos, mert egyszerűen a standnak az illata vonzza.
Mint a méhecskéket.
Így van. Tehát, hogy így igen, adjunk az élvezet, adjunk az tényleg valóban táplálni tudjuk magunkat. Tehát kevesebbet, vagy mondok egy másik példát, hogy a nagyüzemi gazdászok kedvéért, a kukorica mennyiség kevesebb lesz, viszont a kukoricának a fehérje tartalma 20%-kal több. Gazdaságossági szempontból összességében egy jobb minőségű kukoricából kevesebbet kell adni terményként az állatoknak, mint egy nagyobb termésű, de rossz minőségű anyagnak. Még egy példát hagyd mondjak, tegnap volt erről egy hosszabb beszélgetésem, a sikertartalom. Minden, tehát abszolút a búzának a mérőszáma, hogy ez milyen minőségű, az lehet, hogy milyen magas a sikertartalma. Pedig nem ez a jó mérőszám, mert a sikernek van egy minőségi mutatója, ami csak akkor derül ki, hogyha kenyeret sütünk belőle. És itt jön az, hogy a piac elkezdi megfizetni a magas sikertartalmat, miközben egy magas sikertartalmú búzafajtából rosszabb minőségű kenyeret lehet sütni, mint mondjuk egy alacsony sikertartalmú, de jobb siker minőségű búzából.
De erre van kereslet egyébként, tehát egyre többen érdeklődnek gazdaként is, és fogyasztóként is az ilyen részben szolgáltatások, részben termékek iránt. Ez a tapasztalata, vagy azért még itt még van egy hosszabb edukációs időszak
előttünk? Hát nem ez a tapasztalatom sajnos. Szeretném azt mondani, hogy ilyen szép a világ. 10 év után én még mindig azt gondolom, hogy a nagy rendszerhez képest, a nagy mezőgazdasági rendszerhez képest az, amit mi képviselünk, meg pár másik tanácsadó cég itt Magyarországon, az még mindig csak egy nagyon kis pici szubkultúra.
De azért
vannak nagyon lelkes gazdák.
Kicsi a bors, de erős.
Így van. Tehát, hogy szerintem még nem írtuk el a minimum kritikus szintet. A lakosság részéről az az érdekes, hogy ezek a termények, a kifejezetten bio termények, az tényleg drágább megtermelni. De ami integrált, tehát hogy ami minimum input anyaggal dolgozik, de ezzel a szemlélettel, az viszont olcsóbb. De tény, hogy amiben vegyszert viszek, abban lesz vegyi maradék is. Tehát itt a tiszta élelmiszernek, itt vannak szintjei, amit most eszünk, amit tömegesen előállított, az nem garancia az egészségre, finoman szólva. A köztes megoldás, ami minimum vegyszert alkalmaz, de már regeneratív, az szerintem egy, most kövezzenek meg, de egy elfogadható, legalábbis a mostani szinthez. A bio, az viszont teljesen tiszta, és jó minőségű is, viszont ténylegesen drágább előállítani.
Igen, de szerintem, hogy egyre inkább eljutunk oda, ezt látom a gyermekeimen, és az ő baráti körükön, hogy az első és legfontosabb, hogy pláne amikor már nekik is gyerekeik vannak, hogy egészséges, jó minőségű élelmiszert kapjanak. Részben ezzel meg lehet előzni nagyon sok betegséget, részben pedig mondjuk egy kis embernek, és ezt látom az unokáimon is, a fejlődését sokkal inkább lehet, gyarapodását sokkal inkább lehet biztosítani, mint hogyha egészségtelen, rossz élelmiszerekkel tömjük őket, és aztán egyik orvostól a másikig szaladgálunk, hogy a problémákat valamilyen módon orvosoljuk.
Igen, én ezzel nagyon egyetértek, és ennek az útja az az önellátó élelmiszertermelés. Tehát nagyon-nagyon-nagyon vissza kéne hozni mindenkinek a hátsó udvarra egy konyhakertet saját magának otthon előállítani, és ott tényleg minimum beavatkozással, ügyes módszerekkel az alapvető élelmiszereket. Nem az önellátás nagyon nehéz, nem is ez a cél, de hogy legyen otthon egy konyhakert, legyen egy ágyása mindenkinek hátul, amiben tud magának termeszteni. A másik nagyon fontos dolog lenne pedig a szezonalitás. Tehát addig, amíg hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy téli időszakban paradicsomot eszünk, Spanyolországból, Marokkóból, vagy a déli gyümölcsök. Tehát, hogy ezekben az országokban, ezekben az észak-afrikai, távol-keleti, dél-amerikai országokban az élelmiszerbiztonság az Európai Unióhoz képest nagyon-nagyon-nagyon messze jár. Tehát, hogy tényleg vödörre öntik bele a vegyszert a talajba, meg a növényre, és mindent elkövetnek, hogy kapjunk egy nagy kerek piros paradicsomnak kinéző valamit, aminek aztán se íze, se semmije, de nagyon sok benne a vegyszer maradék. Tehát igen, nagyon, ez egy, valahogy így vissza kéne jutnunk oda, ahol szerintem olyan 50 évvel ezelőtt voltunk, vagy egy ilyen legalább 30 évvel ezelőtt.
Igen, de ez egy fontos dolog, amit említett, hogy az élelmiszerbiztonság, ami szerintem részben hatósági, vagy alapvetően hatósági feladat, hogy ellenőrizni azoknak a termékeknek a minőségét, amik megérkeznek az unió piacára, mert volt ebből néhány élelmiszer botrány az elmúlt évtizedekben, és azt gondolom, hogy nem lehet olyan szigorú az ellenőrzés, amit még ne lehetne tovább szigorítani, pontosan a saját egészségünk védelme érdekében. Eredetileg az volt a szándékom, el is mondtam a bevezetőben, hogy a másik tevékenységükről, a Garden Futuráról is beszélni fogunk, ami a városi növények, növénytársításoknak a kérdéskörét járja a körbe, de nagyon elment az idő. Kérhetem azt, hogy egy másik alkalommal, valamikor akár az ősz folyamán egy újabb beszélgetést, egy másik beszélgetést szánjunk ennek a témának, mert ez legalább ennyire izgalmas lehet.
Természetesen, köszönöm szépen, igen.
Akkor nem szeretnék adósa maradni a hallgatóknak és a nézőknek, tehát keresünk egy időpontot, és folytatjuk ezt a beszélgetést. Zárásképpen a Planeten, az Expo-n milyen termékkel fognak megjelenni, milyen terméket reklámoznak, milyen terméket mutatnak be?
Az Agrofuturával kivisszük a Klímafarmot, ami tulajdonképpen az a biomassa feldolgozó központ, ahol ezek az anyagok előállítódnak, tehát ezt meg lehet nézni ezeket a folyamatokat, termékeket, hogy mit tud előállítani egy ilyen rendszer. Illetve hát a Garden Futurával pedig magát a szivacsváros modellt fogjuk bemutatni interaktív módon.
Akkor lesz okunk arra, hogy a már bemutatott modellről az Expo után és annak fogadtatásáról és tapasztalatairól is beszéljünk. A kedves hallgatókat és nézőket arra biztatom, hogy jöjjenek szeptember utolsó hetében az Expo-ra, nézzék meg ezeket a kézzel fogható megoldásokat, mert ezek nagyon is kézzel fogható megoldások, ismerjék meg ezeket, gyarapítsák a tudásukat, és ki esetleg a saját életmódjának vagy vállalkozásának a részévé tudja tenni azt a tudást, amit itt a beszélgető partnereim az elmúlt 5 alkalommal megosztottak velünk. Ez a tudás szerintem közös kincsünk. Önöknek ez profitot hoz, nekünk biztonságosabb élelmiszert és biztonságosabb környezetet eredményezhet. Szerintem egyformán fontos mind a kettő. Arra biztatok mindenkit, múltkor is mondtam már, ingyenes, jöjjenek az Expo-ra, látogassanak ki a Planetre, és ismerjék meg ezeket a kiváló magyar vállalkozásokat, és ezeket a remek kézzelfogható megoldásokat. Köszönöm Szőlősi Gábornak, hogy itt volt velem, azt külön köszönöm, hogy egy újabb beszélgetésre majd időt szán, és akkor folytatjuk majd a Planet után a Garden Futurával.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.